Kedves testvérek,
a reformációt ünnepeljük. Ebben az évben nagyon sokféle előadás, hangverseny, beszélgetés zajlott már eddig is a reformációról. És ezen a héten szerintem ez úgy megsokasodik. Mindenki beszél a reformációról, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki pontosan érti, hogy miről is beszélünk. Mert emlegetjük ugyan, hogy a reformáció az 500 éve kezdődött. Ez igaz. 1517. október 31-én Luther kinyomtatta a 95 tételét, amiben hívta az embereket, hogy gyertek, beszéljünk. Meg kell beszélnünk, hogy ebben az egyházban sok minden nem jó. Hogyan lehetne változtatni? Hogyan lehetne egy kis változást hozni úgy, hogy megmaradjon az egyház, de amik rosszak, azokat kidobjuk. Ezt most úgy próbálom megmutatni, hogy egy papírra fölírtam ide, hogy formáció. Ez a papírlap egy formáció. Elég furcsa, mert ahogy itt téptem, nem igazán szép, de ez mégis egy alak. Ilyen volt az egyház az 1500-as évek elején, illetve előtte. Az 1500-as évek legelejére ez már egy kicsit változott. Kicsit összegyűrődött. Ilyen furcsa lett. Deformálódott az egész. Nem olyan volt, mint amilyen kellett volna lenni. Nem olyan volt, mint amilyennek az Isten eltervezte. És jött Luther, és azt látta meg, hogy emberek, hát itt gyűrött minden. Vasaljuk ki. Igazítsuk helyre. Úgyhogy ezért hoztam a vasalót, nem azért, mert otthon nem végeztem a munkával. És hozzáfogott ahhoz, hogy kiegyenesítse. Próbálta megoldani azt, hogy mindenki tudjon róla. Ezért hívta össze az embereket, sőt azt írta a 95 tétel elejére, hogy ha netán valaki nem tudna részt venni a beszélgetésen, gondolja csak végig otthon, és írja le, és küldje el nekem írásban, hogy hogyan kellene változtatni. És bizony itt a formációból, itt meg kellene jelennie annak, hogy re. De úgy látszik nem elég meleg a vasalom, de aki közelebb lesz, az majd meglátja egy kicsit. Itt nagyon halványan látszik a re formáció. Amikor kiegyenesedett újra a papír, az már egy új alakítás volt. Luther pontosan ezt akarta. Sajnos nem látszik úgy, ahogy kellene. Szóval a lényeg az az, hogy szerette volna megmutatni az embereknek, hogy vissza kell alakítani az egyházat. Vissza kell alakítani olyanná, ami ennek az Isten akarta. És ehhez mire van szükség? Elsősorban a Szentírásra, amiről hallottunk. Szükség van a Szentírásra, a Bibliára, hogy az emberek ismerjék. Addig, az 1500-as évek legelejéig volt ugyan néhány Biblia. Ott volt az eredeti Biblia, amiben az Ószövetség leíratott héber nyelven. Ott volt az Új Szövetség, ami görögül volt. És volt egy másik, amit lefordítottak a görögöt is, a hébert is, latinra. Ez ott volt néhány embernek a kezében. De 1517-ig nagyon kevés emberhez jutott el a Biblia. A reformációnak ez az egyik fontos pontja volt, hogy a Bibliát adjuk oda az embereknek. Adjuk az emberek kezébe, Luther azt mondta, hogy jó lenne úgy tanítani a gyerekeket, hogy minden nap olvassanak a Bibliából. Mert fontos. És ő erről tett, hogy megismerjék a német emberek a Bibliát. Lefordította a Bibliát, hogy az emberek kezébe kerülhessen. De aztán ez a reformáció, ez elterjedt. Mert ugye Luther kinyomtatta ezt a 95 pontot, jöttek az emberek szerte a világból, vitték magukkal. Elvitték azt a 95 pontot a különböző országokba. És a különböző országokban fontossá vált, hogy a Szentírást megismerjük. Fontossá vált, hogy ezek az emberek, akik ott élnek egyes országokban, hallják az Isten igéjét. Erről sokan írtak is. Na, sikerült belevasalnom a papíromat a lapokba. Csak szeretnék egy részt felolvasni, amit egy magyar bibliafordító írt az 1500-as évek elején. Pesti Gábor mondta, ó, bár csak minden nyelvre átültetnék, hogy ne csak a skótok, az ibérek, hanem a törökök és szaracénok is olvashatnák és megismerhetnék. Hiszen ebből énekel valamit a szántóvető az ekeszarvánál, ebből dúdol a szövőszéknél a takács, ilyesféle történetekkel enyhíti az utazó unalmát. És ezen alapul a keresztjének minden beszélgetése, hiszen nagyjából olyanok vagyunk, mint a mindennapi beszélgetéseink. Nagyon szerettél volna, hogyha megismerik az emberek a Bibliát, hisz olyanok vagyunk, mint ami a Bibliában le van írva. Hát arról kell beszélni. Milyen jó lenne. Ő meg is próbálkozott vele. De nem sikerült lefordítani teljesen a Bibliát. Próbálkoztak még többen is. Voltak néhányan. Amíg Károlyig eljutunk, addig volt három Erasmus-féle fordítás, illetve erasmista, és 14 ember próbálkozott azzal, hogy az emberek kezébe adja a Bibliát. Tehát 1517 után benne volt a tudós emberekben a vágy, hogy ne csak ők ismerjék meg a Szentírást, hanem hadd ismerje azt mindenki. És így jutunk el Károly Gáspárhoz. De ki is volt ő? Egy nagy kérdés. Én magamnak egy nagy kérdőjelet rajzoltam föl, amikor Károly Gáspárról kezdünk el beszélni. Ugyanis egy nagy talány, hogy ki volt. Sok mindent lehet róla tudni, de valójában több az, amit nem. Ott kezdődik rögtön, hogy ki is volt ő, hogy nem tudjuk, mikor született. Jó, mondjuk ez nem olyan különleges az 1500-as években, nehéz anyakönyveket találni, hogy ki mikor született. Őróla is többféle elképzelés van, hogy talán 1528-ban vagy 29-ben, aztán később azt mondták, hát lehet, hogy 1535-ben. Nem tudjuk pontosan. Csak annyit tudunk, hogy Nagy Károlyban. És hogy hogy hívták? Na, ez egy jó kérdés. Amit biztosan tudunk, hogy volt neki egy pecsétnyomója, amin az volt írva, hogy CRK. Tehát ez biztos, hogy akit mi Károly Gáspárnak ismerünk, ezt a pecsétnyomót használta. Na de az mi lehet? A C az a Kasparus. Tehát a Gáspárnak a latin változata. Az R az a Radicsics. És a K az a Karolius. Tehát Nagy Károlyból való Károlyi Radics Gáspár. Ez volt a neve. Vagy nem? Mert hogy többféle módon van leírva. Ide írogattam mindenfélét, hogy Radics, Radicsics, a Radicsot CZ-vel, Y-nal is írták. Sokféle változata volt. Volt, aki azt mondta, hogy Radicsok nem is voltak Nagy Károlyban, úgyhogy valószínűleg inkább Rados volt. Nem tudjuk, hogy hívták. De nem is fontos nekünk. Mert nem ez a lényeg. Ő sem tartotta fontosnak, hogy a neve megmaradjon. Ezért, amikor a Bibliát, az elsőt, a Vizsóit kiadták, abban nem az szerepel, hogy én fordítottam. A neve csak az előszónál van. Tehát, amit tudunk róla, hogy Károlynak írta magát többfelé. Méghozzá ez a latinból jött, és volt egy olyan, igen, itt van a Caspar Karolius Pannonius. Ez egy különleges. Ez a név a Wittenbergi Egyetem anyakönyvében szerepel, ahová beiratkozott. Akkor, amikor Mélius Juhász Péter is ott tanult, és még sokan mások. Ugyanis akkoriban az 1500-as évek eleje, közepe tájékán nagyon sok magyar diák elment Wittenbergbe, hogy ott tanuljon teológiát. Mert az volt a fontos a számukra, hogy megismerjék, amiket ott Luther tanított. Azután mentek később más egyetemekre is, ahol meg a Calvin tanait tanulhatták. Tehát Károlyról ezt tudjuk. És ami fontos még, hogy mi mindig így emlegetjük, hogy Károly. Mert ugye a latinból a Károly úgy van leírva, és ez maradt meg, hogy Károly Gáspár. De azt mondják a tudósok, akik ennek utána jártak, hogy igazából ezt is Károlyinak kellene ejtenünk. Tehát nekünk azt kellene mondani, hogy Károly Gáspár. De mégis valahogy ez maradt bennünk, hogy a Károly Bibliát használjuk. Károly fordította. Na de hogyan? Sok mindent csinált most az életéről, én igazából nem sokat akarok mondani. Ami lényeges volt, hogy esperesként is szolgált. 60 gyülekezet tartozott az ő esperességébe, ott aztán egyházszervezői munkát is végzett. Tehát nem csak egy okos, tudós ember volt, hanem egyházszervező is volt. De mégsem ezekről ismerjük. Még csak arról sem, hogy nagy hitvitákat folytatott, mert az unitáriusok, ahogy megjelentek, velük kellett vitázniuk az akkor már reformátusoknak, vagy nem tudom, protestánsoknak. Tehát ő sok-sok mindent csinált, de a legfontosabbnak azt tartotta, hogy a Bibliát adjuk az emberek kezébe. És ezt ő maga is tudta, hogy egyedül szinte képtelenség lefordítani. Lehetséges, de hosszú idő. És ezért jó néhány embert összegyűjtött maga köré, és ezekkel az emberekkel próbált együtt dolgozni. Sok ember volt, aki mellette állt ebben. Akiről később ki lehetett deríteni, hogy valóban részt vett a Biblia fordításban. Volt egy Huszti Imre nevű gönci lelkész. Volt egy Túri Mátyás, aki Abaújszánton volt lelkész. Ceglédi János Vizsolyban volt lelkész. Károly Miklós, az Károly Gáspár testvére volt, akinek a foglalkozását nem tudjuk, de segített a Biblia fordításban. Aztán ott volt Pellei János, aki Göncen volt iskolamester, aztán Paksi Kornéusz Mihály, és még ki tudja ki. Sokan, akik részt vettek ebben a Biblia fordításban, akiknek mindnek szívügye volt, hogy a Biblia magyarul hangozhassék. És ez nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy meghallják az emberek. Azt mondta, azt írta Károlyi, hogy nagy gondviseletlenség volt azért az Istenhöz, és az ő szent igéjéhöz nagy idegenség, hogy holott minden nemzetségnek nyelvén vagyon az Istennek könyve, a magyar nemzetség arról ennyi ideig gondot nem viselt. Noha pedig volt darabonként a Bibliának valami része megfordítva, de mindenestől fogva egészen ez ideig, az mi országunkban, az mi nyelvünkön nem volt. Hanem az kegyelmes Istennek jókedvéből most megyen ki egy néhány nevezetes jámbor, istenfélő, nagyságos uraknak intése, törekedések és költségek által, kik annyira nem igyekeztek ez dologban ez világi hírre és tisztességre, hanem csak az Isten tisztességére, az ő házának épülésére, hogy az ő maguk nevét is nem akarták ide beíratni, megelégedvén azzal, hogy az ő nevek az életnek könyvébe vagyon beírva. Meggondolván azért az Anyaszentegyháznak, a mi nemzetségünk között ez dologban való fogyatkozását és jövendő épülését, másfelől az mi tisztünket, az Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzákezdettem volna egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem az fordításban segítséggel voltak. Meg nem szűntem addig, míg nem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, amelyben munkálkodtam, közel 3 esztendeig nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig ez nagy munkát el nem untam, hanem nagy szerénységgel és szeretettel munkálódtam, míg len elvégezém azt. Sok mindent leírt még itt Károlyi, hogy miért is csinálták és hogyan fordították. Néhány emberrel összefogva, összegyűjtve az akkor meglévő görög, héber, latin bibliákat, és azokat a fordításokat, amik már megvoltak részekben. Tehát Károlyi tulajdonképpen szerkesztette, és ahol hiányok voltak, ott ő maga fordította a Bibliát. Hogy valóban mindenkihez eljuthasson. Nem hagyta abba a munkát. Micsoda kitartás ez, és milyen fontos, hogy nem hagyta abba. Ez nekünk áldásul lett. Az Isten neki adott erőt, nagyon sokszor mondta, hogy csak addig éljek, amíg ezt a munkát befejezem. És valóban megengedte neki az Isten, hogy be tudja fejezni, majd 2 év múlva meghalt. Szenci Molnár Albert, aki úgy vett részt ebben a fordításban, illetve ebben a munkában, hogy ő maga vitte Göncről Vizsolyba a lapokat, amik a nyomdába mentek, ő maga írta ezt, hogy én hallottam sokszor, hogy ezt mondta, hogy csak addig éljek. És ezt írja még róla, hogy istenes lénember volt. Hogyha úgy jól utána számolunk, olyan 57-58 éves lehetett, az akkor már vénembernek számított. De az Isten megengedte neki, hogy egy ilyen nagy munkát elvégezhessen. És mi meg hálát adhatunk érte, hogy akkor 1590-ben, Vizsolyban megjelenhetett a Biblia. A nyáron volt ennek évfordulója. És behoztuk ide a gyülekezetnek az egyik bibliáját. Ez nem a vizsgai Biblia, hanem ez később. Szent Molnár Albert. 1612-ben Oppenheimben. Ez már a harmadik kiadásként kiadta a vizsgai Bibliának a javított változatát. Ez egy ilyen hasonmás kiadás. Érdemes belenézni, hogy micsoda munka volt ezt betűnként kifaragni, kiszedni, utána kinyomtatni egy ilyen könyvet, majd bekötni és elvinni az embereknek. És hadd mondjam még azt el, ami egy kicsit későbbi történet, hogy mennyire fontos a Szentírás. Az 1600-as évek közepén írta az egyik püspök, hogy az esperesek, amikor mennek lelkészeket látogatni, különösen is vizsgálják meg, hogy annak a lelkésznek van-e Bibliája. Mert ha van subája, de nincs Bibliája, akkor vegye el a subáját, adja el, azon vegyen Bibliát. Ha pedig nincsen se Bibliája, se subája, akkor pedig el kell küldeni azt a lelkészt, mert nem lehet pap. Mert csak olyan pap legyen, akinek Bibliája van. És olyan jó lenne, hogyha nem csak a lelkészekre értenénk ezt ma, hiszen királyi papság vagyunk, hogy mindenkinek lenne Bibliája. De ahogy hallottuk az ige hirdetésbe, a Biblia leíratott, lefordítatott, de nekünk azt olvasni kell. Legyünk olvasói a Bibliának. Nem csak néha, nem csak egy-egy alkalommal, hanem minden nap. Vegyük kézbe a Szentírást, és tanuljunk belőle. És hagyjuk, hogy az Isten vezessen bennünket. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen az előadást, a kérdést, és elnézést szeretnék kérni. Hiszen kifelejtettem többeket a köszöntésből. Kapi Zoltán testvérünk is itt van, mint Júliás lelkipásztor, és szeretettel köszöntöm a jelenlegi lelkipásztor feleségeket is, és köztük egy lelkipásztort is, Kapi Zoltán és Manyikát is, aki meg fog szolgálni közöttünk. Közben hirdetem még azt testvérek, hogy a holnapi napon szintén 6 órai kezdettel itt a templomban találkozunk, és a második témakör a szól a grácia egyedül kegyelemről témakör lesz a igehirdetés alapja, és egy emberről és egy reformátorról fogunk szintén hallani, aki bizony kegyelemről élt szó szerint, ő pedig Szegedi Kis István, magyar reformátor, aki életében sokszor tapasztalta meg Isten kegyelmét és szeretetét.
Így is fordították a lózók szóval, ami kisorsolt ígére utalt,
elmúlt egy drága testvérek, amikor jött az ébredés, a reformációnak egy utó ébredése vízhangja alatt, 1700-as években, akkor magyarul úgy fordult meg, hogy útmutató. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy így írhatja, így segítheti, így lehet útmutatója az életünknek a Szentírás ma is. Úrunk Istenünk, kérünk téged, hogy segíts bennünket azon a fejlődésen átmenni, amiről hallottam itt az előadásban is, hogy akik igét olvasnak, azok előbb-utóbb nem csak fölülnek maguk is, hanem másokat is üdítenek, misszionálnak, másokat is hívodnak. Erre segíts bennünket, adj nekünk ehhez több alázatot, hogy az igéhez, az evangéliumhoz hívjuk embereket, nem magunkhoz, ne rendezvényekrehez, hanem az igéhez. Ezt köszönjük neked, ezt kaphattuk meg ma, szól a Szkriptúra. Ezért neked legyen a dicsőség. Urunk, hallgass most közös imádságunkat, mi Atyánk, aki menjél meg ma, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, jövődöm is. Minden, ami kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr áldjon meg, és áldjon téged az Úr, világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te felé, és adjon te néked békességet. Amen.
Miért adtam nektek ilyen papírt? Nekem is van egy ilyen nagyobb papírom, amire fölírtam azokat a dolgokat, amik azon a lapon vannak. Itt van görögül, itt van héberül, azt a másik irányból olvassuk, és latinul. Károlyiek tulajdonképpen mit csináltak? Megpróbálták az egészet összedolgozni, hogy magyarul legyen. Most ebből nem tudom, hogy mennyi fog látszódni, de rajta van magyarul. Ha elég tüzetesen vizsgálják, a ti papírotokon viszont nincs, mert annyi időm nem volt, hogy mindenkinek ráírjam, úgy, hogy otthon kelljen kitalálni. De talán látszik, hogy van itt egy szöveg alatta. Látja valaki? Hogy ez ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen itt alul. Tehát Károlyiék ezt csinálták, hogy ami láthatatlan volt, láthatóvá tették, amikor a Bibliát a kezünkbe adták. Most nem mondom, hogy kötelező házi feladat, de hogyha úgy akarjátok eltenni ezt a papírt esetleg, hogy tudjátok, hogy mi van rajta, akkor a János 3.16-ot írjátok az üresen maradt részre. Ugyanis görögül, héberül és latinul a János 3.16 van rajta. Úgyhogy ez fontos volt, hogy tudjátok. És a kiáratnál még mindenkinek szeretnék adni egy olyan papírt, amit oda kiraktam. Az is a hét során majd kiderül, hogy miért ilyen formája van a Sola Scripturának. Én azt gondolom, hogy arról beszél nekünk ez a lefelé mutató nyíl, hogy az Isten lejött a földre, hogy megmutassa nekünk a mennyet.